Jó estét kívánok mindenkinek! 122-es oldalon tartunk, 12-es fejezetet fogjuk elkezdeni. Ugye ez az a pont, amikor elérkeztünk a 10 csapás végéhez, és most a ugye utolsó csapás előtt vagyunk, de az utolsó csapás előtt a zsidóknak még lesz egy feladatuk, az elsőszülöttek halála előtt, hogy ugye a pészaki áldozatot meghozzák, és a pészaki áldozat vérét fölfessék az ajtófélfára. Ez lesz az a jel, ami megkülönbözteti az ő otthonaikat az egyiptomiakétól, és ami miatt az ő otthonaikra nem fog lesújtani a gyilkos kéz, amelyik az egyiptomi elsőszülötteket minden otthonban megöli. És akkor rögtön ennek kapcsán, az áldozathozatal kapcsán a Tóra azt is meg fogja parancsolni, hogy hogyan is kell a Pészakot tartani, és gyakorlatilag egyben egy, talán most majdnem, hogy először azóta, hogy tanulunk, egy olyan része a Tórának, ami nem csak egy történet elbeszélése, hanem egy mai napig szóló praktikus micva. És ilyen értelemben ez egyben az első micva is, hogyha így tekintjük, az első micva, amit zsidók kaptak. Kálmánnak adjátok létszi oda a felvőgépet.
És szólt az örökkévaló Mózeshez és Áronhoz Egyiptom országában mondván: ez a hónap legyen számotokra a hónapok kezdete, első legyen nektek az év hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetéhez mondván: e hó 10. napján vegyen magához minden férfi egy bárány családi házak szerint, minden házra egy bárány. Ha azonban kevesebb a ház lakossága annál sem, hogy egy bárány kellene, akkor ő és szomszédja, aki közel van házához, vegyen egy bárányt a lelkek száma szerint, minden egyesnek táplálékához mérten ejtsetek számítást a bárány felől. Hibátlan, épp bárány, egy éves hím legyen a számotokra, akkor a juhok, akár a kecskék közül vehetitek. És őrizzétek azt a hónap 14. napjáig, akkor vágja le Izrael egész gyülekezete esti szürkület idején. És vegyenek a vérből, és tegyenek belőle a két ajtófélfára, és a szemöldökfára azokon a házakon, ahol elfogyasztjátok. És egyék a húst azon az estén tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék. Ne egyetek belőle nyersen vagy vízben főzve, hanem tüzön sütve egészben fejével, lábszáraival és belső részeivel. És ne hagyjatok meg belőle semmit reggelig, ami pedig megmaradna belőle reggelig, tűzön hambasszátok el. És így módon egyétek azt, derekatok fölövezve, saroitok lábaitokon, és vándorbototok kezetekben, és egyétek azt sietve. Az örökkévaló elkerülési ünnepe az. És én bejárom Egyiptom országát az éjszaka, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom országában. Embert és állatot, és Egyiptom minden bálványán ítéletet teszek én, az örökkévaló. És legyen a vér számotokra jel a házakon, ahol ti vagytok, és látva a vért elkerüllek benneteket, és nem lesz a sújtó csapát pusztító közöttetek, amidőn megverem Egyiptom országát. És legyen ez a nap számotokra emlékezetül, és ünnepeljétek azt, mint az örökkévalónak szentelt ünnepet. Nemzedékeiteken át örök törvényként ünnepeljétek azt. 7 napod át kovásztalan kenyeret egyetek, de már az első napra takarítsátok ki minden kovászt a házatokból, mert bárki kovászosat eszik az első naptól a 7. napig, legyen kiírtva az a lélek Izraelből. És az első napon szent gyülekezet legyen számatokra, és a 7. napon is szent gyülekezet, semmiféle munkát ne végezzetek azokon a napokon, csak ami élelem szükséges minden embernek, egyedül az készüljön számatokra. És tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert ezen a napon vezéreltem ki seregeiteket Egyiptom országából, és tartsátok meg azt a napot nemzedékeiteken át örök törvényül. Az első hónapban, a hónap 14. napjának estéjétől egyetek kovásztalan kenyeret a hónap 24. napjáig napestig. 21. napjáig napestig. 7 napon át kovász ne legyen található házaitokban, mert aki kovászosat eszik, legyen kiírtva az a lélek Izrael gyülekezetéből, akár idegen, akár honos az országban. Semmi nemű kovászosat ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek. és összehívta Mózes Izrael összes véneit, és szólott hozzájuk. Vezessetek elő, és vegyetek magatoknak juhokat családjaitok szerint, és vágjátok le a Pészak áldozatát. És szerezzetek magatoknak izsóp köteget, és mártsátok a vérbe, mely az edényben van, és érintsétek meg a szemöldökfát, és a két ajtófélfát az edényben levő vérrel. Közületek pedig ne menjen ki senki háza ajtajából, míg föl nem virrad a reggel. És átvonul az örökkévaló, hogy sújtsa Egyiptomot, és ha látja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, elkerül az örökkévaló az ajtót, és nem engedi a pusztítót bemenni házaitokba, hogy titeket sújtson. És őrizzétek meg ezt a dolgot törvényül neked és fiaidnak mindörökké. És történni fog, midőn bementek abba az országba, amelyet az örökkévaló nektek ad, amint hirdette, akkor tartsátok meg ezt a szolgálatot. És ha majdan szólni fognak hozzátok, fiaitok, mit jelent ez a szolgálat számotokra? Feleljetek nekik. Pészak áldozat ez az örökkévalónak, aki elkerülte Izrael fiainak házait Egyiptomban, midőn sújtotta Egyiptomot, a mi házainkat pedig megmentette. És a nép meghajolt, és leborult. És mentek, és megtették Izrael fiai, amint az örökkévaló meghagyta Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedtek. És történt éjfélkor, az örökkévaló sújtotta mind az elsőszülötteket Egyiptom országában, a trónján ülő fáraó elsőszülöttjétől, a fogolynak elsőszülöttjéig, aki a börtönveremben volt, és minden állat elsőszülöttjét is. És fölkelt fáraó azon éjjel, ő maga és összes szolgái és egész Egyiptom, és lett nagy jajgatás Egyiptomban, mert nem volt ház, ahol nem lett volna halott. És hivatta Mózes és Áron, és hivatta Mózest és Áront éjnek idején és szólt. Kerekedjetek föl, távozzatok népem köréből, ti magatok és Izrael gyermekei is, és menjetek, szolgáljátok az örökkévalót, amint mondottátok. Juhaitokat is, szarvasmarháitokat is vigyétek, amint mondottátok, és menjetek, és áldjatok meg engem is. És sürgették az egyiptomiak a népet, hogy mennél gyorsabban menjenek az országból, mert azt mondották, mindnyájan meghalunk. És fölszedte a nép tisztáját, mielőtt megkelt volna, sütőteknőit bekente, bekötve ruháikba vállaikon. És Izrael fiai cselekedtek Mózes szavai szerint, és kértek az egyiptomiaktól ezüst edényeket, és aranyedényeket, és ruhákat. És az örökkévaló kedvessé tette a népet az egyiptomiak szemében, és odaadták nekik, amit kértek, és így vettek sarcot Egyiptomon. És vonultak Izrael gyermekei Rámszesztől Szukodba, mint egy 600 000 gyalogos férfiú a gyerekeken kívül. És nem gyülevésztömeg, és nagy gyülevésztömeg is vonult velük, és júnyáj, meg szarvasmarha, igen nagy tömeg a jószágnak. És megsütötték a tésztát, amelyet kihoztak Egyiptomból, kovásztalan lepényekké, mert nem kelhetett meg, mivel kiűzték őket Egyiptomból, és nem késlekedhettek, és útjeleséget sem készíthettek maguknak. És volt Izrael fiainak tartózkodása, ameddig laktak Egyiptomban, 430 év. És történt, 430 év elteltével, éppen ezen a napon kivonultak az örökkévalónak összes seregei Egyiptom országából. Őrködés éjszakája volt ez az örökkévaló előtt, hogy kivezesse őket Egyiptom országából. Ez az éjszaka az, mely az örökkévalónak van szentelve, amelyet meg kell őrizni Izrael összes gyermekeinek nemzedékeiken át. És szólt az örökkévaló Mózesnek és Áronnak. Ez a Pészak áldozat törvénye. Senki idegen ne egyék belőle, de mindenkinek pénzen szerzett szolgája, miután körülmetélted őt, ehetik belőle. Zsellér és bérszolga nem ehet belőle. Egyházban fogyasszák el, ne vigyenek ki a húsból a házon kívül, és csontot ne törjetek el belőle. Izrael egész gyülekezetének minden tagja tartsa meg azt. És ha tanyázik köztetek idegen, és végezni akarja a Pészak áldozatot az örökkévalónak, minden férfi személy, aki hozzá tartozik, metéltessék körül, s akkor közeledhet, hogy elvégezze, és olyanná válik, mint az országban honos. De körülmetéletlen ne egyék belőle. Egy törvény legyen a honos számára és az idegen számára, aki körödben tartózkodik. És cselekedtek Izrael fiai valamennyien úgy, ahogy meghagyta az örökkévaló Mózesnek és Áronnak, akként cselekedtek. És azon a napon kivezérelte az örökkévaló Izrael gyermekeit Egyiptom országából seregeik szerint.
Köszönjük szépen! Lapozunk vissza! Ugye sok kérdés merülhet föl itt, és nyilván nektek is sok minden feltűnt. Először is csak egy kis bevezetésként, mivel mindenki végig gondolja, hogy miről is volt szó. Ugye mit mond itt az elején a szövegnek? Azt mondja, hogy a sor zöldje a Mózeshez és Áronhoz, ez a hónap legyen számotokra a hónapok kezdete, első legyen nektek ez az év hónapjai között. Igen. Ugye?
Mert ugye a szövet az évszak, amikor tavasz, ehhez képest az év kezdet az, amikor ősszel van az új év, tehát a kettő nekem kell.
Így van, van egy ellentmondás, hogy itt azt mondja, hogy ez az első hónap, és hát tudjuk, hogy hagyományosan a Tisrei hónaptól számoljuk az évet. És ha megnézitek, akkor a Tórában, illetve a Tanakhban általában, nem csak a Tórában, hanem a későbbi proféták könyveiben is, ez szerint számoljuk a hónapokat. Tehát az szerint, hogy amikor azt mondja, hogy a hetedik hónapban fújjátok meg a sófárt, akkor az a Rosh Hashanára vonatkozik, ami a Pészáktól, a Nisztántól számolva a hetedik hónapban van. Amikor azt mondja, a harmadik hónapban tartsátok a Sávolt ünnepét, akkor a harmadik hónap a Sziván hónap, ami Nisztántól számol. Úgyhogy ilyen értelemben a hónapokat valóban innen számoljuk. Igen?
Ez nem egyfajta zsidó időszámítás. Tehát még a Tisré az gyakorlatilag a világ keletkezésétől számított időszámítás, addig ez speciálisan, kifejezetten a zsidók számára fenntartott.
Ez valóban így van, hogy ugye a hagyomány szerint ez a válasz, amit szoktunk erre adni, hogy az évszámításban, mi az zsidó évszámításnak nevezünk, de valójában ugye mi mit mondunk, hogy a hagyomány szerint ugye ez az ember teremtésétől van számolva, az 5774. És így az egész világnak szól. Itt pedig kifejezetten a zsidóknak szól, és ezért a zsidók azok innen számolják a hónapokat. Van egy külön egy probléma, amit ezzel kapcsolatban, ugye? Ja, még a probléma előtt külön. Érdekes. Amikor a Tóra hónapot említ, ezelőtt az esemény előtt, akkor az Tisrétől számolja, vagy Nisztántól számolja? Tisré ugye az a Rosh Hashanának a hónapja, Nisztán az a Pészáknak. Akkor meg tudja valaki mondani, hogy hol van az eddig olvasott történetekben, hogy a Tóra egy dátumot említ? Ki meg tudja mondani, az kap még egy adag krumplit. Hát ugye Noé történetében, hogy mikor eredt el az eső, akkor azt mondja, hogy a második hónap 17. napján, ha jól emlékszem, és 40 napig esett az eső, akkor a Talmud ezzel kapcsolatban valóban vita van, hogy ez Hesván hónap, vagy Ijár hónap. Ugye, tehát az ősztől számított második hónap, vagy a tavasztól miért? Azt mondja, itt még nem, Isten nem mondta meg, hogy az első hónap az Nisztán, akkor a Tisrétől kéne számítani, őszitől kell. Másik azt mondja, igen, amikor Mózes leírta a szöveget, akkor az már azután volt, hogy megkaptuk ezt a bejelzést, és ezért lehet, hogy visszamenőleg így értem. Mindenesetre az elfogadott az, hogy ott a őszi második hónapról van szó. Visszatérve ide ugye, a kérdésedre a válasz, hogy akkor ez, hogy a Tisrét azt az év elejének számoljuk, bármilyen furcsa, a Nisztánt pedig a hónapok első hónapjának számoljuk. Mert van még egy fontos dolog, hogy gyakorlatilag itt ugye egy olyan időszámítás van kialakítva, hogy a napév és a holdév van össze kombinálva. Ugye, mert a napév az ugye, ami alapvetően az évszakokat meghatározza, ugye az, hogy a nap és a föld viszonya, ugye a 365 napos megkerüléssel, ugye ami egy fix időpont, egy napra kiszámít az időpont, amit 12 egyenlő része felosztunk, és jön ki az év 12 hónapja. A holdév az, hogy összeszámolsz 12 holdújulást, ami viszont csak 29,5 nap, 12-ször 29,5, az 354. Akkor 11 nap különbség van a kettő között. A zsidó, és például az araboknál, a hávdéli, ez a naptár. A naptár az egy holdév, és ezért mindig elcsúszik minden. Ugye a ramadán az mindig más időszak, mindig 11 nappal korábban van, mint az előző évben. A zsidóknál viszont, ahogy közismert, a kettőt összerakjuk. Miért? Mert ahogy ebben a részben mondja, hogy tavasszal legyen ez a hónap. Szerintem, hogy itt olvastuk. Nem volt erről itt szó? Nem, ez nem itt lesz. Nem. Nem, itt nincs rossz. Egy másik helyen, a Pészákban van szó, ott mondja, hogy ezt a tavaszi hónapban kell tartani, ahhoz, hogy mindig tavasszal maradjon a dolog. Nincs egy kicsit meleg? Nem.
Nem. Megkeszkezem mindent a szélséget,
hogy megkeresed a légkondi kapcsolót.
Szerintem kompon is megnyomod, csak megnyomod.
Akkor néha meleg levegőt fúj. Szóval, visszatérve, akkor ez a kombinálása van a kettőnek. Most itt ugye, amikor azt mondja, a Talmud azt mondja, mi az első micva a Tórában? A Pészach? Hát, ugye lehetne azt mondani, hogy az első micva az a szaporodjatok és a sokasodjatok. De ugye azt, hogy kollektív nézzük az egész emberiségre. Ha viszont a zsidó népre nézzük az első micvát, akkor ez az első micva. Hogy? De az egy micva, és azt valóban Ábrahám megkapta, de az nem kollektív az egész zsidó népre vonatkozó, hanem Ábrahámra és a leszármazottaira. De nem mint egy népre vonatkozó kollektív micva. És a férfiakra, jó? De nem mint egy tehát nem a, mint egy népre vonatkozó kollektív micva. Olyannyira nem, hogy a követés meg van ismételve később megint. És nem Ábrahám miatt. Tehát az összes olyan micva, ami a zsidó népre kollektív vonatkozik, akkor csak korábban megadatott, az a toradás után újra meg van ismételve.
Te ki mondasz el egy problémát, bocsánat. Ugye azt mondtuk már, hogy a kinyilatkoztatás a színálhegyén, az ugye az a mérföldkő, amitől deklaráltan a zsidó egy nép lett.
Igen.
Ugye azok az emlék. Ez viszont előtte van még.
Igazad van. Ezek kicsit összemossuk, mert már olyan, mint ott lennék. Ugye ez annak a folyamatában van benne, ugye abban az 50 napos csomagban, aminek a legvégén ott van a Szinájhegyi kinyilatkoztatás. Nem 10 nemzedékkel korábban, vagy valami hasonló. De a kérdés az jó. Na most ugye az első micva az mi? Azt mondtad, hogy a Pészach. De nem egészen, mert a Talmud szerint, amikor a Tóra azt mondja, ez a hónap legyen számolatokra a hónapok kezdete, akkor a Talmud azt mondja, hogy itt Mózesnek nem csak az adatott meg, hogy ez a Nisán hónap legyen az első hónap, hanem azt, hogy milyen a hónapok kezdete. Hogy mit jelent, hogy milyen az a hold, hogy a holdhoz kell számítani az évet, és milyen az a holdújulás, amit már új holdnak lehet tekinteni. Oké? Okay?
Azt mondod, hogy hold.
Hogy az egész az, hogy a hold alapján megy?
Igen. Ez le van írva valahol, mert sétben egyetlen. Aki igazod a hold elvékönyödik és megországodik, és megnyelvék.
Ez nagyon jó kérdés. Mert a hotyákban biztos benne van a proféták könyvében. A Tórában benne van-e valahol, hogy a hold szerint kell számolni? Jó kérdés. Nem tudom. Várj, ezt tisztázunk valamit egy pillanat. Most lehet, hogy nagyon nagy baromság felvételkedő, nagyon nagy butaságot mondok, de az a szó héberul, hogy hojdes, az azt jelenti, hogy az abból a szóból, ami hónapot jelent, az milyen szóból jön? Hadás. Ami azt jelenti, hogy új. Miért új? Ha ez nem lenne, ha ez napév szerint lenne, akkor nincs semmi új. Mi az újnak a jele? Azt, hogy megújult a hold. Valami ilyesmi szerintem, ami rögtön ehhez vezet el. De amúgy jó a kérdés, mert nem emlékszem, hogy lenne magában, a Tórában az, hogy a hold ennyire explicitent kimondod. A Talmud azt mondja, hogy Isten megmutatta Mózesnek, azt mondja, látod, Ilyen, amikor így látod a holdat, ilyen formájú, ez az új hold. Innen így kell számolni a helyzet. És azt tudjátok, ugye, hogy az eredeti számítás szerint ugye az eredeti rendszer szerint a naptár úgy működött, hogy nem kiszámították, hogy mikor lesz az új hold, vagy nem csak kiszámították, hanem megvárták, hogy a tanúk jelentsék az új holdat. Tehát ha látta valaki az új holdat, akkor elment a Sanhedrinhez, és mondta, hogy tegnap este láttam az új holdat. És akkor aztán igen, kikérdezték, hogy hogy nézett ki, hol volt, milyen formájú volt, stb. Stb. Mint egy igazi tanút, és hogyha azt látták, hogy igazat mond, akkor kihirdették, hogy ma már az új hold napja van. Ha nem jött senki, akkor megvárták a másnapot, és akkor hirdették ki, mert ugye a 29-es fél nap volt, ezért nem lehetett tudni, hogy a 29. nap utáni este fog megjelenni a hold, vagy a 30. nap utáni este, a 29-es fél napon volt. És ezért megvárták a 29-ét követő napot, akkor, hogyha jöttek tanúk, és azt mondták, hogy tegnap este már látszik, akkor kihirdették, hogy ma van elsője. Ha nem jött senki, akkor kihirdették már csak holnap, hogy van elsője. De eddig stimmel? Oké. Okay. Akkor ugye az fontos, hogy Mózes tudja, hogy egyáltalán mit számítunk új holdnak. Neki követi, hogy mire van szó?
Az nem kérdésem, hogy ugye most Egyiptomból jön el ez a szava.
Igen.
Most akkor nem vagyok biztos, hogy Egyiptomban egyébként tett volna valamilyen az egyiptomi volt egy naptár, tehát hogy ezt onnan hozhatták, hogy megítettek a...
Biztos, hogy volt.
Azt...
De hogy ott szerintem már napévet számoltak, nem? Vagy
nem?
Nem?
Azt
nem tudom, hogy a... Nem? A napév az később jött?
Szerintem az később jött. A napévet akkor nem használtam. Nem tudták így is mérni, mert a csillagok állás alapján lehetne azt mondani, hogy napév van, de ugyanak a csillagképnek kéne följönni, de ott meg millió csillagot kéne átnézni. Tehát az a baj, hogy azt nem tudták mérni pontosan. Uh-huh. Nem állt rendelkezés a
lényeg. Ja, hogy egész pontosan nem tudták mérni. De várj, de miért nem tudták mérni? Hogyha azt mond, hogyha a leghosszabb naphoz mondjuk, vagy a legrövidebb naphoz visszanyitottak, akkor tudták, hogy most lett. Tudták számolni a napokat, hogy utoljára 365 napja volt. Ennyire késő, ugye? Nem tudták mérni, hogy mikor van annyira késő. Mert nem, mert...
A mindig századásra benne volt a történet, hogy mikor állat. De pontosan akkor sem tudták. Hát az 1540-es években tudták mérni azt, akkor jöttek rá arra.
A negyed napra akkor jöttek rá.
Igen, hogy 6 óra elkerülés.
Igen, de a 365 napot már jóval korábban tudták. Az ilyen görög.
Azt már görögök is tudták. Hogy nagyjából ennyi. De ezt is ugye pontosan ezekből az áradásokból, meg a természeti jelenségekből, tehát ezekből, meg a mondjuk a mezőgazdasági termények érvéséből tudták.
A görög az egy később időpont volt.
Most ugye van egy érdekes dolog.
A görög az később időpont.
De egyiptomi akik szerintem nem tudták, mert a napi egyenlőséget tudták ők is.
De a Simonyi könyvő utána nézett.
És a másik az, hogy az egyiptomok
a Simonyi András?
Képisten az a napisten volt.
Az a Simonyi, aki fölment a részébe a űrturistakét. Annak az apja írta meg ezt a
tudományt. Aha. Akkor ez a házi feladatottál már. Jó, most ugye az a kérdés, hogy miért ez az első micva? Miért az az első micva, hogy a naptárt így és így kell számolni? Ráadásul ugye, meg egyáltalán mi értelme van annak, hogy a Sanhedrin egy tanúk vallomása alapján mondja ki, hogy mikor van új hold, amikor valójában számítás alapján pontosan tudták, hogy mikor van új hold. És van egy nagyon szép érthető a kérdés? Miért van a Sanhedrinre bízva ez? Miért nem csinálunk akkor is már, ahogy ma? Most már nincs számítást csinálunk. Akkor miért nem csináltak akkor is egy számítást? Illetve miért ez az első micva, hogy milyen a naptár?
Hát mert a naptár az kell igazítani az összes micvát. Tehát az, hogy mikor ünnepelünk, már kell egy menetlen legyen, egyszerűen naptár, amihez ezt igazítjuk.
Aha, nagyon szép. Ezt mondja a Luhavicsi Rebbe. Azt mondja, hogy mivel a naptárhoz kell igazítani minden micvát, és a naptárban nem véletlenül maguk a zsidók, tehát maga a Sanhedrin és azok a zsidók, akik tanúként jelentik, hogy mikor jelent meg az új hold, nagyon fontos, döntő szerepet kaptak, Azt azért kapták, mert Isten azt akarta ezzel hangsúlyozni, hogy minden micvának az a lényeg, hogy te egy döntő szerepet vegyél. Döntő szereped van a micvában. Ne egy passzív dogmaként csináljad a micvát, hanem mint egy aktív résztvevőjeként a micvának. És ezért ez az első micva. Csak érdekes, az ember nem gondolná, hogy ez az első micva. Olyannyira ez az első micva, hogy a Rási azt mondja a Tóra elején, hogy valójában, hogyha a Tóra csak egy száraz törvénykönyv lenne, akkor innen kellene kezdeni a Tórát. Minden, amit korábban tanultunk, az valójában fölösleges. Rási nagyon szép követ, nagyon szép dolgot mond, azt mondja, hogy azért kellett mindent, ami korábban van, elmondani, hogy tudjuk, hogy Izrael az a zsidóké. Mert hogy ezzel el van mesélve, hogy korábban a kánaanitáké volt, és hogy aztán Isten elvetett őket, és megígérte Ábrahámnak, és ez az egész a teremtéstől idáig csak azért lett elmesélve, hogy tudjuk, hogy, hogy Izrael a zsidóké. De mindenesetre akkor ez az első micva. És ha megnézzük magát a micvát, akkor tisztázzuk, hogy akkor mi is itt a micva? Mit kellett csinálniuk nekik? De venniük kellett egy pirkát, vagy bárányt. A hónap 10-én kellett a bárányt venni.
Itt az a kérdés, mert tőlem azt jelenti, hogy mindegy, hogy juhok között, vagy kecskék között. A kecskék között is báránynak mondja?
Az a
gödője. Hát egy ilyen bárány, a juhok, vagy a kecskék között.
Nem. Szellebbéte...
Akár juhok, akár kecskék.
De hol, melyik hányos mondat van ez?
Ez a
5-ös. Á, igen. Szetomim, nem, azt mondja, a se, azt bárány, az a bárányként fordítja, de az egy kifejezés a gyerekre, független attól, hogy az a bárányból van, vagy kecskéből van.
Tehát például szerint mind a kettő volt, a kecskékölyök is, meg a bárány.
Azt mondja, az elsődleges lett volna a bárány, ha nem jó a bárány, akkor jó volt a kecské is. Igen. Oké, de mikor kellett ezt venni? Mikor kellett venni a bárányt?
10-én.
Mikor kellett feláldozni?
14-én
délután. Az első kérdés, ami adja magát, hogy miért kellett 4 nappal korábban már magukhoz venni a bárányt?
Biztos
megvegyed.
Első kérdés. A második kérdés, hogy mi volt annak a jelentősége, hogy ez pont egy bárány? Miért épp egy bárányt kellett? Vagy egy kecskét?
És az egy bűntelen.
Menjünk tovább. Milyen kérdések vannak még? Mi annak a jelentősége, hogy ezt pont ott jákolni kellett? Sütni. És nem főzni. Mindenképp sütni. Mi annak a jelentősége, hogy egészbe kell. Mi aznak a jelentősége, hogy ilyen módon egyétek az derekatok fölövezve, saravitok lábotok van, és vándorgotok kezetekben, és egyétek az sietve. Miért kell sietve? Miért lehetett normálisan? Igen?
Később a szentében nem ugyanígy tettek?
De. Arról fogunk mindjárt beszélni, hogy hát mi a különbség.
Ez annak a előszele.
Oké, de miért? De miért így?
Ja. A bárány vagy a
kecskék kölyök, ez csak kérdést fokozza, nem válaszolja.
A bárány vagy a kecskék kölyök az lehetett azért, mert hogy minden háztartásra mondta, és ott nagyjából egy ilyen bárány vagy egy ilyen kecskék az elegendő ahhoz, hogy egy étkezés számára ajánlásson. Mert egy bónyol az nem lehetett volna.
Ez egy bárány is elég nagy darab, meg nem tudom hány.
Miket az, hogy lehetett szára szerint?
Hát az, hogy aki adott hátba, amire tölthetett. Igen.
Ugye azt tisztázzuk, ez hogy működött? Úgy működött, hogy föl kellett iratkozni egy bárányra, és hogyha és neked abból a bárányból kellett enni. Mit mond? Azt mondja, minden házban egy, de hogyha sokan vannak, kevesen vannak, akkor szemszéddel össze lehetett állni. Oké, mi ennek a jelentősége? Mi annak a jelentősége, hogy ennek a vérét föl kellett kenni az ajtó félfára? Mit mond a Tóra, hogy miért kellett fölkenni? De kinek kellett a jel? Halál. Azt mondta, hogy különbséget tegyen az egyiptomiak és a zsidók között, de fel kell tenni a vért a ajtófélfán. Először kérdés, hogy Istennek szüksége van itt a különbség, azt nem tudta, hogy ki. De mi vonjuk azt, hogy ezt meg lehet válaszolni. De hát ugye mit tanultunk mi? Az előző csapásoknál is volt különbség. Minden egyes csapás a zsidókra nem vonatkozik. És ott nem volt arról szó, hogy kellett valamit csinálni ehhez, hanem Isten látta a pedigré pál. és rögtön intézkedett, hogy ne a csapást ne sújtson le. Látta, hogy aki zsidó, és ki nem. Akkor itt miért kell hirtelen egy jelet
adni?
Hogy?
Hát ott külön laktak a zsidók.
De volt olyan dolga, amiben ez nem volt.
Tehát ott
a segélyt
termények. Ezt a halálanyag.
Mit?
Hát ez a halálanyag.
Á, ugye. Várjál. Mit mondunk minden Pészákkor? Azt mondjuk, én hoztam ki a zsidókat Egyiptomból, én, és nem egy angyal, én, és nem egy nem egy küldött, én magam hoztam ki Egyiptomból. Emlékeztek? Minden Pészak elmondjuk ezt a Hagadában, és még azt is oda teszünk, hogy azért volt szükség Istenre, közvetlenül, és nem egy küldöttre, mert hogyha nem Isten maga jött volna, hanem egy angyal, akkor már olyan mélyen voltak a zsidók a tisztátlanságban, hogy ő már nem tudta volna kihozni őket a tisztátlanságból, csak maga az Isten, akkor szembe megy azzal, amit mondtok, hogy itt a halál angyala volt.
De nem, mert kihozni ő hozta ki, ez még előtte egy tizedik csapás volt. Tehát ez megelőzte a kihozatot. Mert ennek hatására mondtak, hogy na jó,
menjünk. Oké, várjátok, még menjünk tovább. Mi annak a jelentősége, hogy a zsidók eleve, van nagy kérdés. Mikor kellett a macesz tenni? Mikor mondta nekik, hogy egyék a macesz?
14. naptól.
Estét. Tisztázom, akkor menjünk. Persze is. Mikor kellett macesz tenni? 14-én?
Estétől.
Estétől meddig?
21-én.
Ez mikorra vonatkozott?
Hát amikor itt van
én. És az mikorra vonatkozott?
Első. Jó, jövőben.
Ez a kérdés? Ha megnézzük, itt két részre van osztva. Nem. Van egy olyan, ha megnéztek, van egy olyan rész, ahol arról van szó.
Itt az induláskor azért ettek ületlekenyerek, mert nem volt idő.
Várjál, arra mindjárt kitérnek. De először tisztázzuk az időpontokat. Ha megnézitek, nézzük meg a 8-as mondatot. És egyétek a húst azon az esten tűzön sütve, kovásztalan kenyerrel és keserű füvekkel. Ugye ez vonatkozik arra az évre, amikor kivonultak, arra az estére. Utána megy tovább, és mondja, és kenjétek fel a vérét, bla 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 bla. És utána azt mondja, tizennégyes mondat, és legyen ez a nap számotokra emlékezetül, és ünnepeljétek azt, mint az örökkévonat szentelt ünnepeinket nemzedékeken át, örök törvényként ünnepeljétek, 7 napon át kovásztalan kenyeret enyetek. De itt van először szó arra, hogy 7 nap. Mit mond? Most idén a kivonuláskor, aznap este kenjétek fel a izét, egyétek meg, egyetek hozzá tormát, macet, stb. És innentől fogva nemzedékeken keresztül ünnepeljétek 7 napon át. Az elsőben 7 napon át kell ünnepelni, vagy csak az első este? Értetek a kérdést? És nincs szó arról, hogy az 7 napon át.
Nem is ott idejük ünnepelni.
Jó, azt lehet, hogy miért? Az ünneplés abból állt, hogy nem ehettek, hagyják ott hamecot, és macet kell tenni, akkor azt csinálhatták az izéig, amíg mentek. Két vélemény van. Az alapvélemény az az, hogy a Pészach, első Pészach maga az esemény, az másmilyen volt, mint a következő évek Pészachja. Pészach Mitzrayim, az egyiptomi Pészachkor, az csak egy estét tartott. Aznap este áldozat, macesz, torma. És onnantól fogva nem volt más feladat. Csak menni kellett ki Egyiptomból. És a 7 napos ünneplés, az a 7 napig ne egyél kovásztalant, és az első nap ünnep legyen, és az utolsó nap ünnep, az minden csak Pészach Zajrosz, az csak arra vonatkozik, ami a nemzedékek ünnepe, amit kitartunk, tehát ami később jött. De van egy másik, várjál, mindjárt erre látunk, mert ez egy nagyon fontos kérdés, ami nincs közvetlenül ezzel összefüggésben. A másik vélemény azt mondja, hogy nem, ez is már vonatkozott arra az évre, és már abban az évben 7 napon át kellett csinálni. Apropó, miért 7 napos az ünnep? Miért 7 nap? Most az első ünnep, amiről tanulunk. Miért 7 nap?
Teljesség, nem?
Nagyon szép magyarázat, teljesség. Ugye megnéztek egy csomó minden 7 napos. Az egy teljesség. De ennek itt van egy másik magyarázata is, hogy tudjuk, hogy 7 napig tartott, míg elértek a tengerhez. És a csoda a tengernél a 7. napon volt, ugye akkor fejeződött be tulajdonképpen a kivonulás, Tehát akkor itt már Isten megelőlegezte ezt, és ezért az egész Pészach az hét napig tart. De pillanatot tegyük vissza a Péter kérdésére. Mit mond a Tóra? Mikor parancsolja meg nekik, hogy egyenek tormát és maceszt? Még amikor Egyiptomban vannak, azt mondja, hogy a kivonulás estején egyetek tormát és maceszt. Mit mondunk mi, amikor a Hagadát olvassuk? Miért teszünk, akkor felolvassuk, emlékeztek a evés előtt, felolvassunk három dolgot. Miért tesszük a tormát, miért tesszük a csirkenyakot, vagy hát azt nem esszük, csak mire, és miért tesszük a maceszt? Mit mond a Rabban Gamliel, ott mit mond? Miért tesszük? Arra, hogy
a kivonulásnak a problémája.
Hogy emlékezzünk a kivonulásra, hogy nem volt idejük, hogy megkeljen a tészta. Semmi köze a megkeléshez. Azért kell, az első este már meg volt parancsolva, hogy maceszt legyenek, amikor még nem is indultak el. Szóval Isten azt mondta nekik, hogy az első este egyetek maceszt. Miért? Nézzétek meg magában a szövegben is, a szöveg végén azt mondja, nézzétek meg,
jó,
van egy hely, ahol konkrétan mondja aztán. Hát igen, itt van. 33-as mondat. És sürgették az egyiptomiak a népet, hogy mennél gyorsabban menjenek az országba, mert azt mondták, mindannyian meghalunk, és felszedte a néptésztát, mert meg kellett volna sütőteknek, hogy bekötve ruháikba vállaikon. Vagyis, hogy azért, mégis akkor volt egy ilyen, és nézzétek meg, 39-es mondat, és megsütötték a tésztát, tiltottak Egyiptom, kovásztalan lepényekkel, mert nem kellhetett meg, mivel kiűzték őket Egyiptomból.
Rendben van, de miért volt eleve elrendelve az, hogy...
Ez a kérdés. És hogyha eleve el volt rendelve, valami oknál fogva, akkor miért volt elrendelve, és miért mondja Rabban Gamliel, hogy azért eszünk Pészachkor maceszt, mert nem volt idő, hogy meg kell, akkor nem azért teszünk, hanem azért teszünk, mert eleve el volt rendelve. Van még egy kérdés, csak most nem akarok túlbonyítani a dolgot. A Hagada elején kiemlékszik, hogy hogy kezdődik a Hagada? Azután. Van ugye a kidus, és a kidus után mi az első dolog, amit mondunk? A Mánistana előtt. Kicsit tudom, hogy nem Pészach könnyekén vagyunk. Azt mondjuk, hé, láhma, ányod, áhlava, szonnava, áradamit szájn. Hol Nichon Jészev Éhel, Kol Dicsre Jészev Ipszak, Hásta Akalas, Anava Vázi. Szóval, ugye azt mondja, ez az a szegénység kenyer, amit ettek őseink Egyiptom országában, mindenki, aki éhes, az jöjjön és tartson velünk, mindenki, aki szomjas, az jöjjön és ünnepeljen. Ugye, ezzel kezdjük. Akkor mit mondunk? Ez a kenyér, a kovászos, az mi? Az a szegénység kenyere. És ez az egyik magyarázat valóban, hogy különben itt több ok is van. Az egyik ok az, hogy Egyiptomban eleve mindig kovásztalan kenyeret adtak a zsidóknak enni, mert az egy nagyon nehéz emésztésű kenyér, és ezért Isten ezért parancsolta meg nekik az első este, hogy kovásztalan kenyere egyék, hogy emlékeztesse őket arra, hogy most az utolsó este, hogy itt vagytok, ne felejtsétek el, milyen kenyérrel etettek titeket. Egy másik dolog, hogy ettől függetlenül később nem volt idejük, hogy amikor már kijöttek, akkor sem volt idejük, hogy meg kellene tészta. Én most olvastam a Várban el, egy fantasztikus és nagyon egyszerű magyarázat.
Én is kitaláltam.
Miért?
Hát azt, hogy a kenyér, hogyha megkel és megnő, akkor sokkal nagyobb térfogata van, és miután utaznunk kellett, ugye sokkal több helyet foglal el.
Én láttam azt, hogy Várban el ezt mondta.
Sajnos a Dávidnak igen.
Ez egy praktikus dolog.
A Várban azt következő, hogy azt mondja, mi volt az oka annak, az igazi ok az az, hogy valóban nem volt elég idő, hogy megkeljen a tészta, mert sietni kellett. Isten az első estére megparancsolta nekik, hogy kovásztalan kenyeret legyenek. Miért? Mert ő előre látta, hogy nem lesz elég idő, hogy megkeljen a tészta, és ezért előre mondta, hogy egyetek ilyet, mert nem lesz elég időtök, hogy megkeljen a tészta. Szerintem Isten tudta, hogy van ez a dolog, hogy nem fog megkelni a tészta. És majd emiatt Pészachnak az lesz az emléke, ennek emlékére Pészachkor nem fogunk enni maceszt, nem fogunk enni hametszot, és ennek okán már az első este azt mondta, hogy egyetek maceszt. Ez követhető volt?
Igen, csak valami ezt nem értem.
Mit nem értem?
Mennyi idő, hogy meg kell a kenyér?
18 perc.
18 perc. Akkor, amikor előtte megmondta, hogy a 10. nap vegyétek a várát, a 14. nap vágjátok le, akkor előre volt bőven annyi idő.
De pont erről van szó. Mivel is, mivel az volt a macesz egy szimbólum. A macesznek az a szimbólum, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy milyen gyorsan kell kijönni Egyiptomból. Pont ez a lényeg, azt mondja, azért nem mondta nekik, hogy süssetek kenyeret, azért mondta, hogy süssetek egy olyan kenyeret, aminek nincs elég ideje a megkelésre, mert Isten előre tudta, hogy itt majd nagyon kell sietni, és ezért későbbi nemzedékekben ennek emlékére is egy olyan szimbólumot kell használni, ami emlékeztet erre, ezért már az első este ezt mondta nekik. Idő lett volna, mert olyan a te kérdésre az kézenfekvő, idő lett volna, mennyi ez a 18 perc, a semmi.
Még a több is lenne egy bárásütést, az jó a hosszak.
És különben itt nem is arra van szó, hogy nem volt elég idő, hogy megkeljen a tészta, arra van szó, hogy nem volt elég idő, hogy megsüssék. És ezért a tésztát, a maradék tésztát, nem azt, amit a estertek az áldozathoz, hanem a tésztát bekötötték egy teknőbe, és csak amikor már elhagyták egy tésztát, utána sütötték meg, mert nem volt elég idő, hogy megsüssék, csak a teknőben nem kell meg a tészta. Gondolom én, így értelmezem most abban, amit itt olvasottam. Minden esetre visszatérve, akkor... Hol tartottunk?
Én azért még itt a 36-os mondattal kapcsolatban megkérdeztem, de arról beszéltünk, hogy Svádi a zsidó kölcsönkértek cuccokat, amit majd... De itt arról van szó, hogy azt mondta, hogy így vettek sarcot együtt.
És közvetlenül akkor miért nem tudtak volna.
Tehát le is zárja a rész, ugye nem kölcsönkértek.
De nem, volt is a kénység is, akkor...
Hulla.
Ezt elbeszélhetik, hogy azt mondja, hogy ez most egy csalás lenne, de mégsem az, mert... Ugye ott dolgoztak 430 évig ingyen, ez elemény.
De arról beszéltünk, hogy ez egy utólagos magyarázat.
Nem. Egy utólagos magyarázat egy történelmi helyzetben, de a Tóra megadta a magyarázatot. A Tóra azt mondja, kérjétek kölcsön, de nem, magyaráz, nem az egyiptomiaknak magyarázták ezt meg, szóval maguk a saját lelkiismeretüknek. Amit korábban olvastunk, ahol azt mondta, hogy vegyetek kölcsön, az az egyiptomiaknak szól. Itt pedig, amikor azt mondja, hogy így vettek sarcot, azt mondja, igen, ezért engedhették meg a lelkiismeretüknek, hogy kölcsönkérjék és közben elvigyék, mert volt rá erkölcsi fedezetük.
Ezen nem volt kitalálni, ja, visszakerülni.
Mert hogy ki is volt találva, hát ezt mondtuk, hogy van egy ilyen midrásom, ezt mondja, hogy a nagy Sándornál valaki kitalálta, hogy vissza kéne adni, és akkor nem tudták, mit mondjam, és akkor valaki azt a tessék, itt a válasz, hogy visszaadjuk, meg akkor fizessétek ki a munkánkat. Nem, a sötétségnél látták, hogy mindenhol van. És amikor jöttek kölcsönkérni, és azt mondták a szomszédok, hogy ne haragudj, mamma, de nincs nálam semmi, akkor azt mondom, nincs nálam semmi, hát ott van a kredencben, hát én láttam. Tudta pontosan mondani, hogy hol van elrejtve, mert a sötétség alatt be tudtak úgy menni a házakba, hogy ne legyen probléma. Igen. Az alagutakat felfedezték az otthonok alatt. Most van egy... Igen. Nem, Gósen felé. Hát fogalmam sincs rá.
Tehát ugye mindegy... nem egy város, mi ember, tehát az információ továbban segít.
Ez előre szóltak mindenkinek. Aztán is aznap este fogunk indulni. Ez még egy jó, praktikus kérdés, de igen.
Vagy felmerült, hogy miért kell félre el bekelni, aztán visszatérjük még
erre? Most mindenre visszatérjük. Igen.
Akkor egy olyan kérdésem volna, mert a vérhez kapcsolódik, ez szerintem. A 22. mondatnál, ugye úgy, hogy vére nem annyit is, akkor... Közvetek pedig nem menjen ki senki háza ajtajából, míg föl nem virra a reggel. Ugyanakkor a Fáraó mégis éjnek idején hivatja Mózest. Nem ugyanaz a nap akkor?
De ez az éjszaka.
Következő volt, hogy ők éjszaka, ugye délután meghozták az áldozatot, este fölkenték a vért, megették az áldozatot, pontban éjfélkor jött a 10. csapás, jött Fáraó, hogy azonnal húzzatok ki, és mondta, megyünk, de nem a te időbeosztásod szerint. Amikor reggel lesz, akkor elindulunk. Ami azt jelenti, hogy ez volt az időrendi sorrend. Tehát ők akkor indultak el, amikor kivilágosodott. Nagyon gyorsan csak a dolognak a szimbolikáját elmagyarázva. Ugye tudjuk azt, hogy az egyiptomiaknál, ugye végig beszéltünk róla, hogy ez egy bálványimádó népség, és az egész tíz csapás, az egész tíz csapás és az egész folyamat az a bálványok letörése és az egyiptomi materialitás letöréséről szólt. Erről beszéltünk a múltkor, egy 2005-i alkalommal, arról szólt, hogy felkészíteni a világot arra, hogy a materiális és a spirituális egyesüljön, és így a tíz csapás a legvége, az ugye a csúcsa ennek a folyamatnak, ahol a Egyiptom letörése, az egyiptomi spirit, az egyiptomi szellemiség letörése a csúcsára ért. Ugye az Egyiptomban ugye a tle, kecske, ami egy csillagkép is. Mi van? Kecske, bárány? Bak, igen. Bak az a jó kifejezés, mert a bak az lehet kecske is, és bárány is, nem?
Bak az a hím kecske.
Oké. Okay. Minden eset, ez bak. Oké. Okay. Szóval a bak...
És van egy másik csillagkép, a kos, ami viszont a hím bárány.
Akkor nem tudom, melyik a tle. Tle, az kecske vagy?
Az egyik, az mind a két másik csillagkép.
Április. Melyik az április?
A kos.
A kos. Akkor a kosról van szó.
Az április az a bika.
Május a bika.
Akkor a kosról van szó. És a kos az a bálány?
Igen.
Akkor erről van szó. A kos az egy bálvány volt Egyiptomban. Sőt, nem csak egy bálvány volt Egyiptomban, hanem egy fő bálványa volt Egyiptomnak. Emlékezzetek vissza, amikor József azt mondta, hogy nem érkezünk veletek, mert Egyiptomnak utálatosság a mi étkünk, ugye, és eleve azért menjenek Gósen földjére a József testvérei, mert ők pásztorok voltak, és az egyiptomiak utálták a pásztorokat, mert azok bárányokkal foglalkoztak, és a bárány az egy bálvány volt, egy szent állat. Miért volt szent állat? Mert Egyiptomnak a bálványa volt a kos, és a kos, mint csillagkép, pedig ugyancsak Egyiptom megfelelője volt. Most menjünk egy kicsit ezotéria irányába. Ugye a különböző csillagképek, azoknak vannak földi megfelelői. A különböző csillagképek, azok valamilyen spirituális erőt jelképeznek, és ezeknek vannak földi, evilági megfelelőik. Ugye, hogyan működik a bálványimádás? Teszik fel a kérdést a Maimonides. Amikor miért lettek az emberek bálványimádók? Amikor azt olvassuk, hogy Ádámmal beszélgetett Isten, Noéval beszélgetett Isten, akkor hogy lehet, hogy hirtelen bálványimádók lettek az emberek? A következőt mondja Maimonides. Azt mondja, volt egy pillanat, amikor valaki kitalálta, hogy oké, hogy minden Istentől van, de itt van mindenféle közvetítő is. A közvetítőknek is illik köszönetet mondani. Itt van a nap, itt vannak a felhők, az eső, a tenger, a tűz. Ezek mind, persze Isten hozta ezeket létre, de a természet erői, amiknek illik köszönetet mondani. Ezek a közvetítők. És ugyanígy a csillagképek, amik valamilyen fajta közvetítő szerepet játszanak, a természet megtestesítői, a természet alapelemei, a 12, ugye? 12 csillagkép, mert vagyok erősebben, a 12 csillagkép, ezek mind közvetítők. És Istennek is meg kell köszönni, ő a főisten, de ő ilyen apróságokkal nem foglalkozni, kiosztotta a feladatokat a minisztereknek, a közvetítőknek, és a közvetítőknek kell igazán köszönetet mondani. Ezért az összes bálványimádásban van egy főisten, de az nem olyan lényeges, a lényeges az a közvetítők, mert ők vannak velünk közvetlen kapcsolatban. Ez jól hangzik, nem?
Persze.
De mi a probléma? A probléma ezzel az, hogy a közvetítők azok nem szabad választással felruházott erők. A nap nem dönthet úgy egy nap, hogy süt vagy nem süt, stb. És ez volt a hibájuk. Most ugye az egyiptomiak egy ugyanilyen hibában voltak benne, hogy ők a kos tisztelték, és azt gondolták, hogy a kos az ő megfelelőjük. Ez ő rajtuk keresztül, a koson keresztül kapják az energiát. Mert van olyan kabbalisztikus fejtegetés, ami azt mondja, hogy amikor az van írva, hogy én mazzal le Izrael, hogy Izraelnek nincsen csillagképe, Az azt jelenti, hogy minden nagy népnek van egy csillagképe, mert minden nagy népnél Isten az energiát azt egy csillagképen keresztül, egy közvetítőn keresztül viszi. A zsidóknak nem, az közvetlenül adja. Ez egy külön téma, majd esetleg erről lehet különbözni, hogy ez mit jelent. De mindesetre akkor, amikor arról volt szó, hogy hozzanak egy kost, hogy hozzanak egy bárányt áldozatul, mert ez azért volt kifejezetten bárány, mert ez Egyiptomnak a csillagképe, a szimbóluma, és ennek a feláldozása, ennek a levágása és a vérének a használata az a teljes megtörése az egyiptomi szimbólum rendszernek és bálványimádás szellemiségének. És ezért volt ez kifejezetten kos és bárány, és ezért volt ez Pészachkor. Mikor esik Pészach? Áprilisra. Áprilisban van Egyiptomnak a csillagképe, akkor látszik. Jó, mondom, szeretek olyan butaságot.
Csak két dologban.
Pillanat, vagy fejlődöm be. Akkor látszik, és ezért pont akkor kellett ezt az egészet csinálni. Akkor meghozták ugye akkor levágták ezt az állatot, és ezzel megtörték Egyiptomot. Ez volt az oka annak is, hogy 10-én kellett már magukhoz venni az állatot, hiába csak 14-én vágták le. Miért? Az egyiptomok felfigyeljenek. Hoppá, ez valami nem semmi. Miért viszik? A sok zsidó miért viszi haza a bárányt? Miért? Azért, hogy legyen róla szó, hogy most már a bárányt, magát a legfőbb istenét Egyiptomnak fogja elpusztítani Isten, fogják a zsidók elpusztítani. És ugye erre mondjuk azt, hogy amikor a Tóra azt mondja, a Zsoltárban azon írva, hogy Isten megverte Egyiptomot az elsőszülötteikkel, akkor az arra utal, hogy egy kis polgárháború lett, mert amikor az egyiptomok megkeresztek a zsidókat, hogy mit csináltak a bárány, azt mondja, hogy 4 nap múlva itt jön egy csapás, az összes elsőszülött meghal, csak mi fogunk megmenekülni, akik fölkenjük a bárányt. Az elsőszülöttek azt mondta, hogy jó ég, azonnal küldjék el a zsidókat. És ebből lett egy kis belső polgárháború, maguk az elsőszülöttek harcoltak, az egyiptomiak vették fel a harcot az egyiptomiak ellen. Miért éppen a kos, és ezt nem tudom, hogy nem vagyok jó ebbe a asztrológiába, vagy ez nem tudom, ez asztronómia, vagy?
Asztrológia.
Mi?
Asztrológia.
Oké, asztrológia. Mert hogy ez az első szülöttje a csillagképeknek. Ez az első csillagkép. És ebből jön a többi. Ez mit jelent? Valaki tudja, hogy ez mit jelent?
Stimmel, de ebben kezdjük számolni. Az utolsó halak csillagképe, amelyik február közepétől március közepéig van, az az utolsó, és március közepétől április közepéig van a kos, tehát az első. Itt kezdik a csillagkép számolásokat bármikor, amikor körbe megyünk.
Március 21-től van a kos.
Így van, de előtte a halak, és a halak az utolsó. Az a
kezdődik.
A kossal kezdődik, és a halak az utolsó, az a 12-dik.
Akkor stimmel, amit mondok.
Viszont két dolog van.
Még a fejtemben, ne felejtsd szóra.
Jó, hogy nem
értesz. Csak azt mondom, amit itt olvastam. Más információ nincsen. Csak jó összerakni. Azt mondja, hogy ez az első szülöttje a csillagképeknek is. És ezért van köze ennek az első szülöttek halálához. Amikor megölöd a csillagképét Egyiptomnak, ami egyben az első szülöttje a csillagképeknek, akkor meghalnak az első szülöttek is. Kezd nagyon ezoterikus lenni, ugye? És...
De most hát a csillagképek azok mindent van is távol, nem összeg távol a héber nyertől, meg a zsidókhoz.
Jó, kicsit hagyj folytassuk még. Abban az értelemben esnek távol, hogy az asztrológiának mi a lényege az, hogy minden előre meg van határozva, mert a természet által diktált jövő fog történni. És ez jelenti, ami azt jelenti, hogy vannak közvetítők, Istentől közvetítő, és a közvetítők a természet által be vannak állítva, és úgy fog történni, ahogy azok diktálják. Ugye mit akart Isten megmutatni, hogy ezek a közvetítők mind általa mozognak, és ha ő úgy akarja, akkor mindent meg tud változtatni. Ezért mondjuk azt, hogy a zsidóknak nincs csillagképük, mert ott nem kell arra számítani, hogy a természet rendje szerint fognak történni a dolgok, de ez egy külön téma. Oké, levágták az állatot, a vérét föl kellett kenni az ajtófélfára. Miért kellett a vérét fölkenni az ajtófélfára, és miért kellett itt egy külön, azt mondtuk, hogy a többi csapásnál nem kellett valamit csinálni ahhoz, hogy egy jel, hogy fölismerje Isten, nem kell Dávid csillagos nyakláncot hordani, hogy fölismerje, hogy neki nem jut a csapás. Miért kellett itt egy jel? Azt mondja, miért? Mert volt egy probléma, hogy a zsidók azok tulajdonképpen nem volt semmi érdemük, Semmi érdemük nem volt. Az első 9 csapás az arról szólt, hogy megbüntetni Egyiptomot. Itt sokkal többről volt szó. Itt meg kellett mutatni, és ki kellett vezetni a zsidókat ebből az asztrológus, természet, isten, vagy több bálványimádó közegből. Ahhoz kellett valamit, amivel ők azonosulnak ahhoz az erőhöz, ami ki fogja őket vezetni. Valamit cselekedniük kell. Kellett, hogy egy micva kerüljön a kezünkbe. És erre azt mondjuk, 2 micva volt. Ugye mit mond itt a Tóra, hogy ki ne mehet a pészachi áldozatból? Aki nincs körülmetélve. És azt tudjuk, azt olvassuk, hogy a zsidók azért is kelt ez a 4 nap, mert a pészach áldozat előtt körülmetélték magukat. Amikor azt mondjuk, amikor a körülmetélésnél, tudjátok, van az a rész, amikor a kisbabának, akkor felolvassuk azt a szöveget, akkor azt mondjuk, és eljöttem melletted, és láttam, hogy véredben fürdesz, és mondtam neked, hogy a véredből fogsz fölkelni, és ott van, amikor a borból a kisbabának a szájába teszünk. Biztos láttátok már, amikor voltatok a körülmetélésen, és az áldást mondjuk, a névadást, akkor egy kicsit a borból adunk neki így a szájába. Az mire vonatkozik, az az idézet, hogy elmentem melletted, amikor kivittelek Egyiptomból, és láttam, hogy a véredben fürdesz, milyen véredben, a körülmetélés vérében, és mondtam, ezzel a vérrel foglak kivezet, ezzel a vérrel fogsz élni. Miért van kétszeri vagy vér? Mert egy a körülmetélés vére, és a másik pedig a pészachi áldozat vére. Ami azt jelenti, hogy kellett valamit cselekedni, amivel ők a micvára érdemesek. Hogyják. Miért? A körülmetélés? Volt, csak megszűnt. Nem tartották meg. Mi volt az igazi probléma? Az ahogy a zsidók ugyanazt a kultúrát követték, mint az egyiptomiak. Nem volt köztük valójában semmi különbség. És ezért nem érdemelték ki, hogy ki legyenek mondani. Jó, van ilyen midrás, hogy nem változtatták meg a nevüket, a ruhájukat és a nyelvüket. Jó, de közben a bálványimádó kultúrához teljesen asszimilálódtak egy pillanat. És miért kellett az ajtó félfára kenni? Erre azt jelbárban el, nem hallottam korábban, de nagyon szép magyarázat, hogy az köztudott dolog, hogy a bálványimádók a bálványokat az ajtófélfához rakják. És hogy ennek az ellentéte meglegyen, ezért az áldozati vért kellett az ajtófélfára tenni. Ezt tudjátok, hogy a Szamszöjfer szerint, a pozsonyi Schreiber Mózes rabbi szerint, az, hogy mezuzát később megparancsolta Isten, annak ez a forrása, hogy emlékül a pészachi vér. Vérem az ajtófélfára tesszük. Igen, kérdések voltak.
A 48-as gondolatot szeretném a megmagyarázat, és a tanyázik köztetek idegen, végezni akarja a pésznek áldozatát az örök hazalomnak, minden férfi, aki hozzá tartozik, vezérhetik körül. Akkor közép, és akkor közeleshet, hogy elvégezze, és olyanná válik, mint az országban honos.
Ugye?
A zsidóvá válik az, aki itt körülnek érten. Ma meg kell forradni.
Hát nem ez az egyetlen feltétel, de ez az utolsó pont. Ez az ilyen pont végén, tetején.
Ugyan, hogy már itt van 400 év, már nem megértették maga körül, már nem tartották be a szabványokat. Elkezdődik, hogy zsidó volt, de már nem követte a körülmetélést. És azzal, hogy körülmetéltek magát meg. Tehát az a visszatérés.
Oké. Okay.
Miért volt arra szükség, hogy két oldalán is a szemöldökfán is megcsinálják?
Van erre mindenféle magyarázat. De egyik magyarázat, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob. Hogy 3. Igen.
Az egyik kérdés, ugye nem kérdés, inkább észrevétel, hogy akkor, amikor előbb arról beszéltünk, hogy Egyiptom, hogy lehetett az időszámítás, meg mi szerint tudták, hogy akkor a csillagokat nem ismertek. Hát ha ismerték a csillagképeket, tehát az volt a fő bálványuk, akkor ezeket pontosan kellett tudni, a 12 csillagképet és az alapuló napjárás és összes többi dolgot, tehát a naptárnak elvileg ott működnie kellett.
A pont napra pontosan. Igen, gyanús, hogy megvolt akkor ez a 365. Jó, de megállapodtunk a Kálmán utána néz a Simonyi könyvében, és jövő héten meg lesz találtam. Most kár, még lehetne 15 dologból spekulálni el.
A következő kérdés, hogy vagy igen, annyira mostanában kötve a dolog, hogy mégis megengedte a kecskének a kölykét. Annyira teoretikusan arra van, hogy most kell levágni és meg kell.
Jaj.
Mert a kecske az több helyen fordult elő, mint a olcsóbb állam. És igénytelen állam. Tehát több. Mit?
Ezzel akkor másképp mondjuk, jó? Te kérdésként mondod, én válaszként fogom mondani. Ez az oka annak, hogy a kecske az csak egy második lehetőség. Az elsődleges az a bárány.
Jó, és akkor a harmadik a különbözésnek a kérdése, hogy akkor, amikor ugye Jákob történeténél volt, hogy ugye királynak hívták azt, akit ugye úgy jöttek le, hogy körülmetéltették őket, és akkor a harmadik nap,
amikor, Sem.
Igen, a legrosszabb voltak, akkor tudtak lehet szállítanod és lemészárolni. Akkor ez logikailag, hogy itt pár nappal a kivonulás előtt a zsidók csinálják meg a körülmetélést, és akkor legyengült állapotban menjenek ki, és védekeznek az esetleges egyiptomi támadás ellen.
Nekik nem kellett semmit védekezni. Hát, látjuk is, amikor odaértek a tengerhez, az egyiptomi jöttek után eléggé be lettek tojva. Az nagy védekezés volt, nem volt szó. Jó, teljesen Istenre bízták magukat. Jó, szép kérdés, de...
Csak van dolgotuk.
Oké.
Hát ez jó, de azért 600 ezer férfi volt, plusz az összes.
Nem mindenki, csak az, hogy akinek nincs.
Oké, még egy kis ezotéria, hogy valakinek van ehhez kedve. Azt mondjuk, hogy az ember életének évei 70 év, vi imbig vura is mai nimsona, és hogyha erős, akkor 80 év. Nem tudom, hogy hol van írva. Azt hiszem, már Zsoltárok, vagy valami ilyesmi. Az ember életének évei 70 év, ha kicsit erős, akkor 80 év. Ennek megfelelően azt mondja, az emberi életet azt azt mondja, olyan az emberi 70 év, mint a teremtés 7 napja, és mint a az évnek a 4 évszaka. Azt mondja, az ember 6 napon át dolgozik, és a 7. nap pihen. Ugye az ember a 60 évében, az első 60 évében dolgozik, az utolsó 10 évben ne foglalkozzon a materiális világgal, akkor menjen nyugdíjba, nem? Nem? De a nyugdíjat mire használja ki? Arra, hogy a spirituális dolgoknak adja át magát, Istenhez, a micváknak, és a többi, azzal foglalkozzon. Ugyanúgy, ahogy 6 napon át dolgozik, és a 7. nap, hogy ilyen. Ugye az emberi élet, ha már erről van szó, akkor ugye hogy kezdődik? Ugye van egy terhesség, a terhesség az Egyiptom, fájdalmakkal minden. Ugye jön a szülés a legfájdalmasabb, akkor ez ahhoz hasonlít, mint amikor az a 9 hónap, amikor megtörtént a 10 csapás, az első 9, hát megtörtént a 10. Ugye azt mondtuk, hogy az első szülöttek halálán kívül mindegyik csapásnál 3 hét figyelmeztetés volt, és 1 hétig tartott a csapás. Az utolsónál nem, mert ugye az egy pillanat alatt történt. Tehát akkor az ugye a szülési fájdalmak az maga az egyiptomi kivonulás. Miért 7 napos az ünnep, aminek az első napja munkaszünet, és az utolsó napja munkaszünet? Az ember nem dolgozik az első évében, gyerekkorában, és nem dolgozik az élete végén, ahogy az előbb mondtuk. Miért 14-én kellett hozni az áldozatot? Mert az ember 13 éves korában lesz felnőtt, és a 14. évében lesz felnőtt, akkor válik felelőssé, és ezért a zsidóknak is ezt jelképezte, hogy a Nisan az a születés hónapja, ugye az a hónap. A Nisan első 13 napja jelképezi a 13 felelősség nélküli évet, és a 14. nap, amikor az áldozatot kellett hozni, az már amikor a felelősséggel jár. Miért tilos a hamec? Miért tilos a kovászos? Mert a kovászos az kifejezi az élvezkedést a materiális világban, és az embernek az élete, az élete 70 évében, amit kifejez az a 7 nap, a 7 napja az ünnepnek, abban a 70 évben jobb, hogyha nem mélyül el annyira a materiális örömökben, és nem adja át magát csak a világi vágyainak, és ezért tíves a 7 napon át a kovászos. Van-e még kérdés?
Nekem.
Igen.
A legvégén annyira egyet, hogy a szövegből az derül ki, hogy a fáraó már csak meg akar szabadulni a zsidóktól, hogy menjenek, de mintha vissza se várná őket. De végig azt mondják, hogy csak pár napra mennének el.
Jó, de ő azt mondta, hogy most menjetek.
Sőt, hogy vigyétek állatait.
Mindent, mert ugye amit korábban nem akart belemenni, mert azt is azt mondta. De a kérdésedre reflektálják, ugye miért ment a zsidók után? Azt mondja, azért, mert látta, hogy nem jönnek vissza. Azt ígértek, hogy 3 nap, akkor utána megyünk, és így érte őket utol a 7. napon.
És nem volt még az.